a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szeretettel köszöntök mindenkit a nap vendégében, én Szatmári Róbert vagyok, és itt üvelem szemben Gelencsér András, vegyészmérnök, levegőkémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és a Pannon Egyetem volt rektor. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
Elkezdtünk már beszélgetni a kamerák és a hang beindítása előtt azzal kapcsolatban, hogy lesz az a World Adaptation Forumnak a kétnapos konferenciája, ahol te egy panelbeszélgetés fogsz moderálni, és akkor megkérdeztem, hogy mégis mi lesz a téma, és akkor mondtad, hát a világállása, hiszen rengeteg aggasztó dolog van, és az csak egyre romlik. Ennyire sok rengeteg aggasztó adatunk van?
Hát szerintem, aki nyitott szemmel jár a világban, az nem látja másképp. Ugye 3 évvel ezelőtt indult útjára ez a World Adaptation Forum Magyarországon, és akkor még hát tulajdonképpen egy kicsit így csodabogárként tekintettek ránk, hogy hát miért beszélünk ilyen dolgokat, azóta a világ kezd utolérni bennünket. Tehát ami a politikában, a globális térben történik, az több, mint aggasztó szerintem. Uh-huh. És hát ki tudja, hogy hol van ennek a vége.
Tehát a helyzet romlott.
Lényegesen romlott, igen. Tehát ugye amiből én annak idején 3 év, vagy most már 4 évvel ezelőtt kiindultam, az alapvetően a természeti erőforrásoknak a korláta, illetve hát az éghajlatváltozásnak a helyzete. Hát azóta a társadalomban, politikában elképesztő dolgok történtek, illetve történnek ma is, amelyek hát a helyzetünkön, ha lehet azt mondani, nagyon sokat rontanak.
Milyen változásokra utalsz most, amelyeknek a hatása egyértelműen jelentkezik?
Hát ezek az erőforrás háborúk, mondjuk ki nyíltan, amelyek hát azóta indultak, és amelyek hát most is zajlanak, ezek már egyértelműen egyfajta átrendeződés jeleit mutatják, és ezeknek a kiváltó oka az nem csak a politikai térben keresendő, hanem az erőforrások rendelkezésre állásában is. Tehát itt már kőkeményen a maradék erőforrásokért megy a harc.
Tehát egyébként Grönland is ebbe játszott szerepet, hogyha most csak egy mellékes kérdés.
Így van, ki is mondta azt hiszem Trump, hogy mi kell neki Grönlandból alapvetően, de Ukrajnával kapcsolatban is tett olyan kijelentést, talán még valamilyen szerződés is született, hogy a ritka földfémekre igényt tart Amerika, és hát egyértelmű Venezuela, Irán, hogy ugye miért került Amerika a célkeresztjébe, hiszen a világ legnagyobb, illetve a 3. legnagyobb olajtartalékán ülő országról van szó.
Tehát nagyon fontos az olaj és a tartalékok, és aki e fölött uralkodik vagy diszponál, az jobb helyzetben lesz, mint aki nem, és akkor ez a szakadék ezek között, a országok között egyre inkább nőni fog ezek szerint?
Igen, meg hát tulajdonképpen ez akkor éleződik ki ez az erőforrás válság, amikor az erőforrásoknak látszanak a korlátai, látszik az, hogy nem fognak örökké korlátlanul rendelkezésre állni, akkor élesedik az a verseny, amely az erőforrásokért zajlik.
Ez ugye nem arról szól, ha jól figyeltem a korábbi előadásaidat, hogy elfogy, hanem a kitermelés válik egyre problematikussá, és egyre nagyobb energiát igényel. Az, hogy kinyerjük az olajat, vagy bármilyen más anyagot a földből.
Ez egyértelműen így van, tehát nem az elfogyás, az egy nagyon primitív közelítés, az nem fog soha bekövetkezni, amiről szó van az, hogy egyre nagyobb ráfordítással lehet csak hozzáférni, egyre hígabb, ha lehet ezt mondani, az erőforrás, és egyre több befektetést, anyagot, energiát igényel az, hogy a felszíre hozzuk, és hasznosítani tudjuk.
Most nagyon nem fogod szeretni a következő kérdés, de neked milyen jóslatszerűségeid vannak azzal kapcsolatban, ami várható ebben a témában a következő, mondjuk nagyon közeli periódusban, 10-20 évben talán?
Hát én elengedtem a jóslatokat. Én annak idején csak pusztán természettudományos oldalról és földtudományok szempontjából mondtam egy 2040-es dátumot. Hát azóta, ami észlelek, amit tapasztalok, és ami így a világban, a politikában történik, ezt én most már egy optimista forgatókönyvnek tartom. Most azt gondolom, hogy sokkal hamarabb fogunk nagyon súlyos problémákkal, válságokkal szembesülni, illetve hát tulajdonképpen már most is azt tesszük.
Milyen jellegű válságokra gondolsz?
Hát a háborúk, ugye azokat nem kell bemutatni, de egy gazdasági válság is azért lebeg a fejünk felett, annak is lehet tapasztalni a jeleit. Én nem nagyon ismerem így világgazdaságnak a működését, nem vagyok közgazdász, de amit a kollégáimtól hallok, látok, olvasok, az aggasztó. Tehát ott a világgazdaság is elkezdett köhögni. Nyilván nem függetlenül ezektől az erőforrásoktól és ezeknek a hozzáférésétől és az értük folytatott háborúktól.
Uh-huh. Ez mióta egyértelmű neked az, hogy a növekedés és a fenntarthatóság nem együttjáró fogalmak?
Hát szerintem ez alapvetően, nem tudom így dátumszerűen megmondani, szerintem régóta, de az, hogy ez ennyire a körmünkre ég, az tulajdonképpen az utóbbi évtizedben vált számomra nyilvánvalóvá.
Uh-huh. És miért, minek hatására, mikor láttad ezt, hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan akár?
Hát egyszer a Bécsi Természettudományi Múzeum egy ilyen ásvány kiállításán volt egy időszaki kiállítás, amit megnéztem, és abban az erőforrások rendelkezésre állásáról volt szó, és akkor még nem volt híre hamva sem a mesterséges intelligenciának, meg ennek az exponenciális növekedésnek, és akkor is néhány évtizedre tették ezeknek az erőforrásoknak a nem az elfogyását, de azt, hogy rendkívül nehéz lesz beszerezni őket.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatban milyen gondolataid, véleményed van? Mert úgy tudom, hogy pessimista vagy, vagy van egy pessimista olvasatod is.
Nem, én a mesterséges intelligenciát nem ismerem, hogy őszinte legyek. Nyilván, amit így magam körül látok, tapasztalok, azt arról tudok. De én az erőforrás oldalát szoktam mindig nézni, és az érdekel inkább. És hát elképesztő erőforrás igénye van ezeknek a mesterséges intelligenciát kiszolgáló eszközöknek. Tehát az nem látszik, rejtve marad az emberek előtt, tehát ők csak az előnyeit látják, meg azt, hogy milyen gyorsan, miket lehet vele megoldani, de azt, hogy ez milyen ráfordítást igényel, az tulajdonképpen számukra egyáltalán nem nyilvánvaló. Csak egy példát mondok, ezek a nagy adatközpontok, amelyekből most számosat terveznek így a tech cégek a világ különböző pontjain, egyetlen adatközpont 40 ezer tonna réz igénnyel rendelkezik, tehát annyit kell tulajdonképpen egy-egy adatközpontba úgymond beruházni, és csak egyetlen fémet említettem, tehát nyilván az energiát és az összes többi erőforrásról még nem ejtettünk szót. Tehát én nem tudom, ennek hol a vége. Én egy picit ezt ilyen kollektív öngyilkosságnak érzem, hogy ezzel a technológiával még tovább nyomjuk a gázt, ami már tulajdonképpen eddig is köhögött, és amely már ezzel a zöld átállással, energetikai forradalommal is tulajdonképpen már a határait feszegette. De most ezzel aztán megadtuk a kegyelemdöfést az erőforrásoknak, tehát itt még ultragyorsan merítjük ki a maradék erőforrásokat. Ráadásul ezek mind kritikus erőforrások, tehát ennélkül se elektrifikáció, se high-tech, se semmi nincs, tehát hogy ezek nélkülözhetetlenek ezekhez a most futó és most divatos technológiai ágazatokhoz.
Igen, de tulajdonképpen, hogyha most egy kicsit ilyen fölnagyítjuk ezt az általad is használt kifejezést, a kollektív öngyilkosságot, akkor tulajdonképpen az energiákra alapuló emberi civilizáció az tulajdonképpen egy kollektív öngyilkosság, aminek láthatók a folyamatai, és most nem azt mondom, hogy a végeredménye, de valamilyen szintű eredménye, igen.
Hát igen, nagyon ráfügtünk az energiára, tehát azért nagyon...
Lehetett volna másképp?
Hát akkor nem itt lennénk, nem beszélgetnénk, nem ezek a dolgok vennének körül bennünket, nem így élnénk, lehetett volna, de akkor az nyilván megreked a fejlődés egy adott szinten, ami úgymond még fenntartható, akkor nincs 8 milliárd ember a Földön, és nincs ez a fajta jólét, amit most az elmúlt évtizedekben megtapasztalhattunk. Tehát akkor egész más dolgokról és más körülmények között beszélhetnék.
Mondjuk egy bunkóval vagy baltával.
Igen, hát nem feltétlenül, de biztos, hogy nem ilyen körülmények között. Kétségtelen, hogy most nagyon energia éhesek vagyunk. Fel se fogjuk azt, hogy az energia mennyi mindent levesz a vállunkról, és milyen kényelmet biztosít. Ugye egy hordó olaj, ami 159 liter, az egy ember 10 évnyi fizikai munkája. Tehát még egyszer mondom, egy hordó olaj, amit el tudunk képzelni, ugye, mint egy boros hordó körülbelül, az 10 év, napi 8 óra, és és kőkemény fizikai munka, és a kettő akkor van egy egyensúlyban, tehát ezt nem tudjuk olyan könnyen kiváltani, ezt a nagy koncentrált, vagy jelentős mennyiségű koncentrált energiát, amit úgymond a észrevétlenül a mindennapi életünk során használunk.
Igen, és hát, ahogy említette, nagyon nagy kényelemben élünk, tulajdonképpen egyfajta luxusban él a nyugati világ.
Igen, de emögött ott ketyeg az energia.
Igen, igen.
Tehát ott szolgál ki bennünket, és ez nem az az energia, ami a villanyszámlán látszik, meg ami a fűtésszámlán. Ez az energia, ez rejtve tulajdonképpen körülvesz bennünket, és kiszolgál bennünket, anélkül, hogy ezt közvetlenül bárki is érzékelni. Tehát például az internetről, ha beszélünk, az internetnek az energiafogyasztása az ma már több, mint a globális repülésé. Tehát azok a kütyük, meg azok a szükséges adatközpontok és mindenféle eszközök, amelyek ahhoz kellenek, hogy mindenki össze legyen kötve mindenkivel, és bármikor hozzáférjen információhoz bármihez, azok rengeteg energiát fogyasztanak. De ezt mi nem látjuk. Legfeljebb akkor, ha bemegyünk egy szerverterembe, és melegünk lesz, mert olyan hőt termelnek ezek a szerver parkok, hogy nem lehet megmaradni. De egyébként az emberek többsége ezt egyszerűen fel se fogja, hogy milyen óriási mennyiségű energia szolgál ki bennünket.
És ezekről kéne leszokni, vagy egy kicsit visszavenni, vagy ez már késő?
Hát leszokni azért nehéz, mert egyszerűen, ugye említettem ezt a 8,5 milliárd embert, ezt, hogy ennyien vagyunk, ez tulajdonképpen ez a koncentrált energia tette lehetővé. Hát a mezőgazdaság, illetve inkább úgy mondom az élelmiszer termelés, fogyasztás, elosztás, minden, az kb. Egyharmadát elviszi a világ felhasznált összes energiának. Tehát egyharmada arra kell, hogy legyen ennivalónk. Hogyha elképzelünk egy kiló kenyeret magunk elé, akkor egy boros üvegbe képzeljünk el egy teli boros üvegben gázolajat. A kettő ekvivalens olyan értelemben, hogyha a gázolajat nem fektetjük be, a fosszilis energiát, akkor nincs a kenyér az asztalunkon. Legalábbis a nagyüzemi mezőgazdaság így működik. Tehát, és ezt nyilván, ha az ember így meg is lepődik rajta, de ha egy picit belegondol, akkor belátja. Hát ott a traktor, a kombájn, a szántás, a műtrágya, a élelmiszerfeldolgozás, a szállítás, a hűtés, ezeket összeadja, akkor kijön a matek. Tehát, hogy ez nem ördögtől való dolgok, ezek csak nincsenek a szemünk előtt. És ezért nem is tudjuk nagyon megbecsülni őket, és nem is tudjuk ezt a helyzetünket se elképzelni, mert nem vagyunk tisztában ezekkel a mögöttes folyamatokkal.
Ti sem vagytok, vagy ti sem voltatok tisztában sokáig, nem. Vagy nem foglalkoztatok ezzel?
Én mindig meglepődök.
Mint tudósok?
Tudósok is mindig meglepődünk. Ha hallunk egy előadást mondjuk egy más tudományterületről, és ott elhangzik egy-egy összefüggés, egy-egy szám, az sokszor nekünk is meglepetést okoz. Tehát egyáltalán nem triviális ezekről a dolgokról tudni. Ezek nincsenek ki óriás plakátokon. Tehát nincs olyan plakátot nem láttam, hogy egy kenyér egyenlő egy boros üveg gázolaj. Ilyet plakátot nem láttam. Ha lenne, akkor azért az emberek agyába beleégne, hogy hát itt azért az olaj az nem csak ahhoz kell, hogy itt az autókkal furikázzunk, hanem az tulajdonképpen egy rendszer szinten az életünket biztosítja, vagy annak a feltételeit biztosítja.
Majd amikor nagyon késő, akkor már lesznek plakátok, lehet.
Hát akkor csak nem akkor plakát lesz, hanem annak a következményeit fogjuk látni, tehát hogyha...
Vagyis
az, hogy mondjuk, ha nem lesz könnyen hozzáférhető a fosszilis energia, vagy az olaj, akkor nem lesz az asztalon kenyér, hiány lesz, jegyrendszer lesz, bármi lesz. Tehát akkor mindenki rájön, hogy mivel függ össze, de addig, amíg ez nem történik, meg addig tulajdonképpen erről nem veszünk tudomást.
Költői a kérdés, hogy mi miért alakulhatott ez így, vagy miért járt a civilizáció sokáig bekötött szemmel, és hogy azok, akik döntéshozói szerepben voltak, miért nem viselkedtek felelősségteljesebben ez ügyben?
Hát ez tulajdonképpen a kapitalizmus logikája, ami ide vezetett, tehát a profit, a pénz, a haszon, és annak a növelése, ez tulajdonképpen vezetett ide, tehát az igényeknek a felturbózásával, a fogyasztásnak a fetisizálásával, az egész életformánknak az átalakításával tulajdonképpen mind-mind a profitot és a fogyasztást szolgálja. Meg is lehet nézni azt, hogy mondjuk a világban hogy nő az egyenlőtlenség, és hogyan válnak a szupergazdagok még gazdagabbá, hiszen ezt ők tudják a legjobban ezt a folyamatot kihasználni, illetve egy picit irányítani is, hogy ez még nagyobb mértékben történjen. Minden, amit elértünk, az tulajdonképpen a fogyasztás növelését célozta. Uh-huh. Tehát az internetre gondoljunk, az internet az nem a kommunikációt könnyítette meg, vagy nem csak, hanem mondjuk a fogyasztást is. Tehát éjszaka közepén lehet rendelni Kínából bármit, és másnapra itt van, csak mondtam valamit, ezt azért 30-40 évvel nem nagyon lehetett megtenni. Akkor, ha valaki venni akart valamit, akkor nyitvatartás időben elbalagott az áruházba, vagy a boltba, megvette, hazavitte. Uh-huh. Most fogyasztásnak nincs korlátja, tehát az interneten keresztül gyakorlatilag az ágyunkból fogyaszthatunk amennyi, csak pénzünk legyen hozzá.
Igen, meg energiánk.
Hát energiánk, legyen wifi, meg energiánk.
Igen, igen, hogy tudjunk rendelni. Igen. Lesz még ilyen egyébként, hogy gyalogszerrel kell átmenni a boltba, és csak úgy tudunk megvásárolni dolgokat? Tehát meséltél erről korábban azt hiszem egy műsorban, hogy az igényekből nagyon-nagyon-nagyon le kell adni, és akkor még mindig egy vállalható szintű életet tudunk élni, de hát az messze nem attól, azon az igényszinten van, ahol most állunk.
Hát kényszer hatására lehet. Tehát azért a COVID alatt is voltak korlátok, kényszerek, az emberek elfogadták, és azért másokból is lehetnek hasonló kényszerek. Egyébként a történelemben van rá példa. Tehát én még azért éltem olyan időszakban, amikor még hiány volt. Jegyrendszert mondjuk azt már nem tapasztaltam meg, de a hiányt azt igen. Tehát, hogy leküldtek a boltba valamiért gyerekként, és nem volt. Uh-huh. És sorok álltak a húsbolt előtt, meg ilyenek. Tehát azért még nekem is kijutott a gyermekkoromban, a gyerekkoromban, a fiatalkoromban ebből az úgymond hiányból, ami most teljesen elképzelhetetlen, de néhány évtized ezelőtt nem volt az, illetve más országokban most sem az. Tehát most is számos országban a földön, akár a víz és sorban állnak, nemhogy az élelmiszerért. Tehát azért egyáltalán nem triviális, hogy minden életfeltétel az így rendelkezésünkre áll. Uh-huh.
A tudós társaid nemzetközi szinten nagyjából most ezzel a felfogással, amit te most prezentáltál, egyet értenek, ugye? Tehát ez most már mindenki által nyilvánvaló elgondolás a világállapotával kapcsolatban.
Hát én azt mondom, hogy egyre többen, és egyáltalán csak a tudomány. Tehát én azt gondolom, aki józanul gondolkodik, egy picit is belegondol a világ helyzetébe, a saját helyzetébe, ezekben a folyamatokban az egyszerűen beláthatja minden tudományos előképzettség nélkül, hogy itt bizony nagy a baj, és ennek nincs egyszerű megoldása, főleg úgy nem, ahogy a politika úgy általában ezekhez a dolgokhoz hozzááll. Uh-huh.
Az ilyen konferenciák, vagy események, mint az a kétnapos World Adaptation Forum, amiről beszéltünk az interjú elején, ezek tudnak megoldásokat, vagy előremutató irányokat kialakítani, vagy általában mit gondolsz, hogy ezek a diskurzusok miről szólnak? Milyen valós eredményeket hozhatnak, hogyha egyáltalán ez a céljuk?
Ezt, hogy mit kellene csinálni, azt egyre többen felismerik, egyre többen tudják, és egyre többen érzik, hogy itt valami nem jó irányba megy. Az, hogy hogyan lehet ezen változtatni, főleg társadalmi szinten, és főleg, hogyha a globális társadalmat nézzük, arra viszont senkinek ötlete sincs. És azért van az adaptáció tulajdonképpen, mert ezeket a folyamatokat már nem nagyon lehet elkerülni, főleg úgy nem, hogy elképzelésünk sincs arról, hogy mit kellene csinálni. De még ha lenne is, ebben a léptékben, ilyen heterogén globális társadalom meg gazdasági egyenlőtlenségek, meg egy csomó minden mellett közepette megvalósítani, még akkor se lenne lehetséges. De hogy ötletünk sincs, így ez viszonylag egyszerű, mert gyakorlatilag akkor fel kell készülnünk arra, ami tulajdonképpen ebből következni fog.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.